ezt az alkalmat is egy imádsággal. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy itt állhatunk előtted, és köszönjük, hogy bizonyságot tehetünk rólad, a te munkádról. És köszönjük azt, hogy te meghallgattál olyan sok imádságot. Köszönjük azt, hogy megőriztél bennünket, és megőrizted ezt a gyülekezetet is. Arra kérünk, hogy szólj hozzánk az emberi bizonyságtételen keresztül is, meg egyáltalán azon keresztül is, hogy megláthassuk, hogy te hogyan munkálkodsz a világ másik végén is. Amen. Hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy ez vajon micsoda itt a kezemben. Mindig rosszul tartom, és így szeretném mutatni. Ez mi lehet?
Egy könyv.
Egy könyv? Más ötlet esetleg erre?
Térkép.
Az is nagyon jó ötlet.
Írótábla.
Írótábla. Ez is egy nagyon jó ötlet. Azt mondom, hogy ez egy új szövetség. Méghozzá nem is akármilyen, hanem talán sokaknak ismerős lehet ez. Ez a kis lemez. Nem CD, hanem annál sokkal stabilabb. És hogyha azt mondom, hogy a lemezjátszó az nem más, mint ez, akkor azért az úgy furcsán hangzik. Nézzük meg, hogy ez pontosan hogyan is működik. Fölállok ide csak azért, hogy jobban lehessen látni. Tehát magát a lemezt, azt ráhelyezzük ide a saját helyére, és utána a tűt, ami jelen esetben egy kis szög, azt ráhelyezzük magára a lemezre, mondjuk így, és utána kell valami, ami meghajtja ezt a lemezt. Egy toll. És most hallgassuk meg, hogy Isten igéje, hogy szól macedón nyelven. Ez macedón nyelven. Tehát az az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy ez mennyire egyszerű szerkezet, nagyon-nagyon jól lehet hallani. És lehet, még talán a hátsó sorokban is lehet hallani a hangját. Még egyszer hallgassunk bele egy picit. Nagyon el kell találni azt, hogy milyen sebességgel hajtja az ember. De azt hiszem, hogy a lényeget látjuk belőle, hogy Isten igéje így szól olyan népekhez, ahol nincs áram, és ahova nem lehet másképp eljuttatni a hangzó Bibliát, csak így. De hát azért ezt tudjuk, hogy ez egy régebbi technológia, ezt ma már nem nagyon használják, akármennyire is ez elképesztő ezt látni és hallani. De manapság megváltozott ez a lejátszó, és inkább így néz ki, mint ez. Ez egy az egyben úgy néz ki, mint egy kis telefon, csak az a jó benne, hogy ezzel nem lehet telefonálni. Nincs benne SIM-kártya, nincs is ilyen lehetőség hozzá, nem lehet rajta rádiót hallgatni sem, ezzel egyetlen egy dolgot lehet csinálni, ugyanúgy, mint a hagyományos lemezjátszóval meghallgatni azt, ami rajta van. És jelen esetben ez az ottani nyelvnek az új szövetsége van rajta. Még amielőtt belehallgatunk, ez hadd mondjam el, hogy itt a hátoldalán van egy kis napelem, és egy akkumulátor, amit ugye a napelem tölt. Hogyha reggel ezt kirakjuk a teljesen lemerült akkumulátorával a napra, akkor egy olyan 5-6 óra alatt ez tökéletesen feltölt. És ugye mondanom se kell, hogy az olyan országokban, ahol erre szükség van, ott elég sok napsütés van. Tehát ez a legjobb megoldás. És hogy még egyszerűbb legyen a dolog, olyan nyomógombok vannak rajta, amik még a legkevésbé a technológiához értő embereknek is segítenek. Van egy bekapcsoló gomb, van egy olyan gomb, amivel a bibliai könyvek között lehet lépdelni, a fejezetek között lehet lépdelni, és fejezeteken belül így egy olyan 5-10 másodpercet lehet ide-oda ugrálni. Tehát mondjuk nem versenyként, hanem meghatározott idő eltolódásunk, vagy időszakonként. És aztán van rajta még egy hangerő szabályzó.
Jó, jó, apostolger. Rasszolák, ma bajarati kérdé, pipió, tárítá, jó. Mert a Jesu Krisztó, de múhír, rizitár, jel a frámos, kikil, lelisztán. Ja, ma brájná, újjék, a kanyár. Ima, jó, a pinne, te felésztia. Kamárti, a tár, pinne, a kamárér, kamárti, nilá. Vas, ma brájá, jel a kanyinuás, ha múhír, rizitár, vére, mera, te tár, Jesu Krisztó, terár, tovamnyár.
Azt is látjuk és halljuk, hogy nagyon-nagyon jó minőségű kis hangszóró van benne, mert azért elég jól halljuk még ebben a nagy teremben is. És képzeljük azt el, hogy ha ez a saját anyanyelvünkön szól, akkor meg különösen értünk belőle mindent. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó szerkezet. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ezeket a hangzó bibliákat olyan helyekre készítik és készítették, ahol az emberek elsődlegesen nem olvasnak, vagy nem is tudnak olvasni, hanem nekik az a jó, hogyha hangzik Isten igéje, hogyha ők hallgathatják azt. Mert hogy a kultúrájuk is szóbeli kultúra.
Ideálok, hogy én is lássam, mi van kivetítve. Mielőtt arra rátérnénk, hogy mi mivel is foglalkoztunk Vanuatuna, a Wycliffe-nek a munkájára egy kis bemutatást adnánk, csak néhány mondatban. Ami a találós kérdéssel kezdődik, hogy kinek van sejtés arra, hogy összesen hány nyelv van a világon? Jó nagy számra kell gondolni.
345
ezer. Az ezer az már jó nagyságrend.
6 ezer fölött.
Ez elég közeli tipp volt, mert közel 7000 nyelv van a világon. Ebben benne vannak olyan nyelvek is, amit több millióan beszélnek, mint a magyar, vagy akár még népesebb nyelvek, illetve vannak nagyon picike nyelvek, amiket akár csak pár százan beszélnek. És ezen a kis torta diagramon lehet látni azt, hogy ezek közül a nyelvek közül hányra van már lefordítva akár az egész Biblia, új szövetség, Biblia részek, egy-egy vers, és hány olyan nyelv van, amire még egyáltalán el sem kezdődött a Biblia fordítás. És a Wycliffe Biblia fordítóknak a nemzetközi szervezete, ez egyébként egy amerikai szervezet, és nagyon sok országban jelen van, Európában is, és a világ más részein is. 99-ben azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 2025-re szeretnék legalább elkezdeni a fordítást azokra a nyelvekre, amelyekre ez szükséges. Ugye mondtam, hogy vannak olyan nyelvek, amelyeket nagyon kevesen beszélnek, és sajnos vannak olyanok is, amelyek kezdenek kihalni, hogyha egyre több idős van, ők meghalnak, és nem veszi át az ő helyüket senki, aki beszélne a nyelvet anyanyelvi szinten, akkor ezek a nyelvek előbb-utóbb el fognak tűnni. És ugye a Biblia fordítóknak a feladata az, hogy eldöntsék, hogy mely nyelvekkel érdemes elkezdeni. Ezen a kis térképen, bár apócska, de azért talán lehet látni rajta a számokat, hogy kontinensekre lebontva nagyjából hány nyelvre van még szükség a Biblia fordításra. Európában azért van még 34, mert az egész volt Szovjetunió is beletartozik, és ott azért elég sok egyéb nyelv is van, mint az orosz. Mi pedig a világos kékkel jelzett csendes óceáni térségben voltunk. A képnek a jobb alsó sarkában van az az Ausztrália alakú kisfolt, és attól keletre, tehát kicsit jobbra található Vanuatunak a szigetcsoportja, ahol mi is éltünk 3 évet. És mielőtt rátérnénk arra, hogy hogyan is indult a munkánk, annyit hadd mondjak még el, hogy nekünk ez az egész elhívásunk úgy kezdődött, hogy még 2002-ben a budapesti lelkészünk hirdette az egyik istentisztelet végén, hogy a Wycliffe fog szervezni egy nyári missziós tábort, ahol a bibliafordítás munkájából lehet egy kis betekintést nyerni, hát amennyit egy hét alatt tábori körülmények között lehet. Úgyhogy én erre elmentem, és az nagyon megérintett az, hogy mennyire sokan vannak, akik még semmit nem hallottak Istennek az igéjéből, teljesen reménytelenül kell akár meghalniuk is, mert nem tudják, hogy a bűneikből, a sötét szokásaikból, hagyományaikból nem tudják, hogy van kivezető út, és hogy erre úgy lehetne a legkönnyebben megoldást nyújtani nekik, hogyha olvashatnák Isten igéjét saját nyelvükön, vagy ahogy Miki bemutatta, hogy hallhatnák azt, hogy Isten milyen szabadulást kínálnak ebből. És hát elég hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy elinduljunk erre az útra. Közben ugye a férjhez mentem, lett két gyerkőcünk, akik lent játszanak a többiekkel. Ők most lesznek 5 évesek nem sokára. És amikor ők 15 hónaposak voltak, tehát nem egészen másfél évesek, akkor indultunk el egy 3 hónapos felkészítő tanfolyamon a Pápuai Guineába. Ugye már az is elég messze van. És ennek a felkészítő kurzusnak az egyik része volt az, hogy hogyan lehet az óceániai kultúrába beilleszkedni, milyen az ő gondolkodásmódjuk, hogyan lehet megtanulni egy olyan nyelvet, ami esetleg el sincs írva, nem az, hogy nyelvkönyvek vagy nyelvtanárok lennének, de hogy hogyan lehet nulláról elkezdeni nyelvtanulást. És hát közben leadtuk a gyerekeket, ugye az ottani gyerek megőrzővel tudjunk a tanulásra meg a hőségre koncentrálni, mert nagyon meleg volt, januárban érkeztünk, és az ott a nyárnak a legforróbb időszaka. És az egyik kávészünetben ez a kép fogadott minket, két ilyen zsák lóg a verandán. Két ekkora zsákot kell nagyjából elképzelni. Van esetleg bárkinek ötlet arra, hogy mi lehet ezekben a zsákokban? Emesel előtte. Igen. Igen, ez egy olyan táska, mint ami ott fönt lóg, csak azt ilyen háncsfél anyagból szövik fonják, ez meg műanyag fonalból van kötözve, de ugyanaz a célja. Ebben szokták altatni a gyerekeket. Úgyhogy ez volt az egyik legelső sok élmény, ami minket ott ért, hogy a gyerekeket belebugyolálják egy anyagba, és úgy fektetik őket bele ebbe a bilumnak nevezett táskába. És mivel az ottani nőknek meg férfiaknak a haja az nagyon sűrű göndör, fejükre akasztják, hátukra lelógatják a babákat, és elkezdenek velük ringatózva járni, és percek alatt elalszanak, és aztán felakasztják őket, hogy tudjanak nyugodtan aludni. És a felkészülésünknek a része volt, hogy 4 hétre el kellett mennünk egy Pápuai Guineai kis faluba, ahol semmi komfort nem volt, azon kívül, hogy 2 szintes házat kaptunk a budapesti kis lakásunkkal szemben, úgyhogy elég szellős volt, mert helyenként még a fal is hiányzott. De egy ilyen kis házban töltöttünk el 4 hetet, és itt próbáltuk abba beleélni magunkat, hogy hogyan lehet egy ottani közösségnek az életében elkezdeni részt venni. Ez volt az alsó szint a konyha hátulról, ugye se tűzhely, se hűtő, se mikró, se vízforoló, semmi nincsen, csak egy kis rácson főztünk. Ebben azért elég sokáig segítségre szorultunk, hogy hogyan el tüzet gyújtani, mert a fa az eléggé átnedvesedett abban a klímában, de kaptunk segítséget. Hoztak nekünk, igen. Úgyhogy sokszor vagy úgy ittuk a vizet, hogy felforraltuk előtte, vagy egy kis hipót belöntöttünk, hogy mégse menjen állandóan a hasunk tőle. És aztán a 3 hónap leteltével átutaztunk Vanuatu szigetcsoportjára. És itt is látható, hát nem találós kérdés, mert nincs ott a kérdőjel, de látunk néhány számot. A 83-as szám vajon mire utalhat?
A
ez a szigetek száma. Igen, 83 szigetből áll a Vanuatunak az országa. Nem mindegyik lakott, és különböző méretei vannak, hogy a térképen is, meg itt a zászlónak a sziget képein is látszik. 280 ezer, vajon mi lehet? Az a lakosság száma. Igen. Vannak nagyobb népsűrűségű szigetek, mint például, ami északnapon található Szántó, ez itt a Szántó, kicsit délre Valekula, még kicsit délre a főváros szigete Efata, és még attól 2-vel délre Tanna szigete, mi itt éltünk. Majd mutatunk arról is képeket. 108-as szám, mit jelenthet? Ha nagyobb lenne a kép, akkor jobban lehet lelátni, hogy nagyon picikével föl vannak sorolgat valamik a térkép szélén. Ez a nyelveknek a számát jelenti. 280 ezer ember 108 nyelvet beszél, tehát elég kevesen beszélnek egy-egy nyelvet, és ebből 30 nyelvre van lefordítva az Új Szövetség, igen. Ezt nem csak a Wycliffe-nek a munkatársai végezték, hanem vannak más bibliafordító szervezetek, tehát nyilván nem sajátítja ki egyik szervezet se magának ezt a munkát, hanem nyilván Isten országáért együttműködünk, úgyhogy ezt így össze lehet adni. És végül a 12-est elárulom, mert azt sehonnan se lehet kitalálni. A Wycliffe partner szervezetével, akikkel mi is ott dolgozunk, ennyi család vagy házaspár dolgozik Vanuatun. és közülük vagyunk mi egy. És most Miki fog arról beszélni, hogy mi is volt a feladatunk az ott a három év alatt.
Ami nincs a képek között, de azt hiszem már ebből kiderült, hogy az egyik első feladatunk az az volt, hogy megtanuljunk ott élni. Tehát, hogy azért nem minden ugyanaz, mint itthon, sőt, Pápua Újgínea az még különlegesebb volt ilyen szempontból. Hát nagyon-nagyon hálásak voltunk Istennek, amikor átkerültünk Vanuatura, mert hogy az egy fokkal civilizáltabb, hogyha lehet így fogalmazni. De majd mindjárt látunk is képeket. Itt ezen a képen egy gyülekezet látszik, és méghozzá nem is akármilyen gyülekezet, ugyanis ők azok, akik lefordították az új szövetséget az ottani nyelvre, aminek az a neve, hogy Netvár nyelv. Ez az ottani népcsoportnak, egy 11.000 fős népcsoportnak a nyelve, és egyébként Zsófi mutatja is, hogy így néz ki maga az új szövetség. Ezt utána is egészen nyugodtan meg lehet nézni, bele lehet lapozni, meg akár meg is lehet próbálni olvasni. És hogyha látszik esetleg, nem tudom, hogy mennyire látszik, ott az első sorban ül egy kicsit őszes hajú bácsi, ő a fordító, őt úgy hívják, hogy Tom. És Tomról azt kell tudni, hogy ő egyrészt elmondta ilyen személyes beszélgetések során, hogy amikor elkezdte fordítani a Bibliát egy ausztrál lelkész segítségével, akkor azt mondta, hogy nézd meg, a hajam akkor még fekete volt. És most néz rám, és most ilyen őszes hajszálak vannak benne. Ugyanis olyan 10-15 éven át ők folyamatosan fordították, csak az új szövetséget, tehát ez még mindig csak az új szövetség. És a másik dolog, amit Tomról érdemes tudni, az, hogy ő az ottani gyülekezetnek egyébként a presbitere, egyetlen egy presbiter van a gyülekezetben, és lelkész nincsen. Azt kell tudni róla, hogy egy rendkívül erős keresztény emberről van szó. Tehát mielőtt még azt gondoljuk, mint ahogy én is gondoltam, hogy oda megyünk egy ilyen harmadik világbeli országba, és akkor mi leszünk az elsők, akik beszélnek az ottaniaknak Jézus Krisztusról. Ez a férfi nagyon sokszor úgy beszélgetett velünk, hogy utána fölálltunk, és azt éreztük, hogy felfrissültünk a hitünkben. Mert hogy az, amiket mondott, az annyira biblikus volt, és annyira Istenben gyökerezett, hogy mi magunk is felüdültünk általa. És nem sok ilyen ember van egyébként ott, ezt hozzá kell, hogy tegyem. De ez a Tom, ez egy különleges ember, ez egy Isten ajándék, különösen. Aztán a következő képen látjuk azt, hogy a másik feladatunk az az volt, hogy próbáljunk meg az ottani nyelvet tanulni. Ez se volt olyan egyszerű, és látjuk is, ezt nagyon szeretem ezt a képet, hogy az ottani hölgynek az arcáról leolvasható, hogy a fehér ember próbálja az ő nyelvét megtanulni, hogy na, próbálj csak, sok sikert hozzá. Aztán egy harmadik feladatunk az az volt, hogy mivel megint csak nem gondoltuk volna mi se, de az ottaniaknak az olyan 80-90%-ának mobiltelefonja van. Sőt, ennek a 80-90%-nak a jókora része az érintőképernyős telefon. Tehát, hogy nem akármi. És éppen ezért az egyik feladatunk az volt, hogy a telefonokra olyan alkalmazást fejlesztettünk, aminek a segítségével az ottani új szövetséget, vagy az énekeskönyvet, azt tudták a telefonon is követni. Sőt, olyan alkalmazás is létezik, és ez a legnagyobb dolog, hogy az új szövetség szövege megvan, és amikor már elkészült a felvétel, akkor össze lehetett kapcsolni a szöveget és a felvételt, és akkor ahogy megnyomta a lejátszó gombot,
akkor elindult a felvétel, hallani lehetett az Új Szövetséget, és közben sárgával, vagy amilyen színnel szerettük volna, kiemelte azt a bibliai verset, ami éppen hangzott. Tehát képzeljük el ezt egy olyan kultúrában, ahol nagyon nehezen megy az olvasás. Ugye ez nagyon nagy segítség, hogy hallgathatják Isten igéjét, és közben olvashatják is, követhetik is a szemükkel.
Tehát itt a konyhában, ez az ottani konyhai épületben látszik, hogy a nagyapa ott árnyékban, és az unokái éppen nyomon követik azt, hogy hogyan is megy ez az olvasás. Ugyanez látható ezen a képen is, ez egy picikét csalókra ez a kép, mert ez így nagyon-nagyon olyan benszülött jellege van. Ez egy olyan faluban készítettük ezt a képet, ahol az ilyen népi hagyományokat mutatják be, megjegyzem, a turistáknak. Tehát ők azért nem ilyen ruhákban járnak általában, de nekik is megmutattuk telefonon az Új Szövetséget, és látszik, hogy mennyire szívesen látják, ott még Málnának a lába is látható. És aztán egy nagy feladatunk az volt, hogy magát az elkészült fordítást, azt fölvettük, annak a szövegét, fölvettük hangzó alakban, és aztán így készülhetett el az a lejátszó készülék. Itt éppen Zsófi egy ilyen profi asztalra helyezett laptoppal veszi föl az egyik ottani anyukával az egyik bibliai könyvet. És amikor elkészült a felvétel, ezt úgy képzeljük el, hogy még egy picike hátteret, hogy adjak neki, hogy azért ez nem úgy megy ott, mint ahogy itt. Tehát ne úgy képzeljük ezt el, hogy akkor reggel 8-kor nekiállunk, és akkor délután 4-5-ig folyamatosan vesszük fel a bibliai könyveket, és akkor egy olyan 3-7, 4 hét múlva már készen is van, mert nem így gondolkoznak az emberek, és nem is ilyen az ottani életmód, hanem sokszor úgy van, hogy megbeszéljük, hogy akkor mondjuk egy pénteki napon elmegyünk az ő falujukba, és akkor ott felvesszük az Új Szövetséget, mondjuk egy-egy fejezetet, és akkor a megbeszélt időpontban megjelenünk a körül, mondjuk egy olyan fél óra, 40 percre található faluban, ahova gyalog kell eljutni, és akkor kiderül, hogy ők meg fölmentek a földjükre. Azért mondom, hogy fölmentek, mert a hegyoldalban vannak a földek, és kérdezzük, hogy tehát meg van beszélve, és mondtam, hogy persze, tudjuk, de hát aratni kell, vagy kerti munkák vannak, nem kell nagyon részletezni, biztos, hogy ismerős, de hogy teljesen természetesen, és ezt bizony meg kell tanulni, vagy meg kellett tanulnunk, hogy a megbeszélt időpont az sokszor nem jelent semmit. És akkor vissza 40 perc, akkor tudtuk, hogy aznap már nem lesz felvétel, egy újabb időpont megbeszélés, akkor meg kiderült esetleg, hogy valaki a családból meghalt. És olyankor, amikor meghal valaki, akkor ott különösen is szokás az, hogy nem csak a közvetlen család gyűlik össze, hanem mindenhonnan. De úgy képzeljük el mindenhonnant, hogy ez a 11 ezer fős népcsoport, és ott gyakorlatilag mindenki mindenkinek a rokona. Mert ha nem is vérrokon, akkor mondjuk valaki összeházasodott valakivel a másik faluból. És tehát azt jelenti, hogy ha valaki meghal, és ráadásul, hogyha valaki nagyon ismert nagyszülő volt, akit nagyon tisztelnek, akkor aztán mindenki ott van, és ott vannak egy hétig is, meg még egy hónapig is együtt, vagy vissza-vissza járnak, és akkor megáll minden. Tehát akkor nem számít az, hogy mi van megbeszélve, vagy milyen munka van. Na mindegy, tehát ez csak egy háttérként akartam szemléltetni, hogy ez a felvétel, ez olyan másfél-két évig tartott, amíg elkészült az Új Szövetségnek a felvétele. És amikor az elkészült, akkor a külön kis lejátszó készülékekre így programoztuk rá. Ez már sokkal gyorsabban ment, ez meg volt mondjuk 3 nap alatt. És amikor elkészült, akkor feltöltöttük a lejátszókat, ott látszik, hogy
egyenként ott töltődnek az asztalon, a tűző napsütésben. Ez a szomszéd ház, ami látszik itt, ez a hagyományos ottani építészeti mód szerint épült bambuszból van a fala, és a teteje pedig levelekből. És amikor mindez megvolt, akkor jöhetett el az az öröm, amiről az igehirdetés is szólt, hogy át lehetett adni, és meg lehetett ünnepelni az új szövetség elkészültét, mármint a hangzó új szövetség elkészültét, és ehhez a legjobb helyszín az ottani piac volt, amiről azt kell tudni, hogy ez az egyetlen nagy piac van az egész szigeten. Ez egy olyan 30 ezer fős sziget, tehát 30 ezeren lakják, és egy olyan 4-5 felekezetből eljöttek, különböző felekezetekből, és részt vettek az átadási ünnepségen, és nem csak, hogy részt vettek, hanem olyan jó volt látni, hogy magukénak is érezték. És közösen adtunk hálát azért Istennek, hogy eljutottunk idáig, és ahogy lehet is látni az egyes képeken, hogy lehet hallgatni Isten igéjét az ottani nyelven.
Most pedig szeretnénk néhány képet arról mutatni, hogy milyen is volt az ottani életkörülmény. Ugye ilyen volt Pápua Iginán a házunk, amit kaptunk. Ez pedig már Tannán készült. Az ottani nagycsaládnak az egyik tagja adta nekünk bérbe ezt a betontéglából épített házat, úgyhogy ez nem a sajátunk volt, ez ott volt nekünk. Ez még az első év során készült ez a kép, amit ott töltöttünk. Ott lehet látni, hogy az ikreink még ott a verandán milyen picikék. Ekkor még nem volt víz a házunkban, úgyhogy a házon kívül egy kis asztalon mosogattunk, kijártunk a ház mögötti részre mosni, illetve volt egy közös zuhanyzó a felnőtteknek ott szintén a ház mögötti zöld területen is oda jártunk ki zuhanyozni, hogyha éppen volt víz. Itt pedig a házunk előtti részen, ezeket a falvakat egyébként nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, hogy utcák vannak, házszámok, kerítés a házak között, hanem valahol az út mentén, vagy esetleg kicsit beljebb a bozótban, vagy a tengerparton van egy házcsoport, és akkor egymás mellé valahogy fölépítik a házakat, és közte általában ilyen füves terület van. Az ott élők nem használnak széket, úgyhogy ők mindig a földön ülnek, vagy leülnek csak a fűre, vagy kirapnak ilyen nagy szőnyegeket, amit én most nem raktam ki, de hoztunk, azt is meg lehet majd nézni. És akkor erre a szőnyegre leülve beszélgetnek, néha ott alszanak az árnyékben ezeken a szőnyegeken, illetve az asszonyok ott szokták előkészíteni az ételeket. Itt is egy ilyen kép van. Főleg ugye mezőgazdaságból élnek, kétkezi munkából. Gumos növényeket termelnek meg, jamot, maniókát, tárót, hát ezek itt nem annyira ismertek. Az édesburgonya az talán ismerős, de nem az, amit mondjuk a Spárban lehet kapni, és ilyen picike, hanem akár ekkora édesburgonyák is vannak. Illetve nagyon sok mindent főznek kókusszal. A képnek a bal szélén a hölgy, akivel egyébként felvettem az előző képen, ő rajta egy olyan kis sámlin, aminek az elejére van rakva egy ilyen kis félkör alakú fém lemez, aminek a széléből tüskék állnak ki, és azon tudják lereszelni a kókuszt, így készül náluk a kókuszreszelék. De maga a kókuszreszelék egyébként értéktelen azt, hogyha kicsit felöntik vízzel, és aztán kinyomkodják belőle a kókuszlevet, és a kókuszlevet használják, a kókuszreszeléket megkapják a tyúkok, és azt teszik. Úgyhogy amikor mi megkérdeztük, hogy kaphatunk-e igazi kókuszreszeléket, mert szeretnénk sütibe felhasználni, úgy néztek rá, mintha maslakok lennénk, mit akarunk ezzel az értéktelen dologgal kezdeni. Illetve van náluk sokféle banán, van édes banán, amit meg lehet enni, illetve van főző banán, amit nagyon zölden szednek le, ilyen óriási, nagyon vastag a héja is, és azt is leszokták reszelni. A képnek a jobb felén talán látszik egy ilyen hosszúkás reszelő, ami lereszelik ezeket a gumós növényeket, meg a banánt. És aztán ebből a masszából készítenek majd hagyományos ottani ételt, ez majd egy későbbi képen elő fog kerülni. Az is talán feltűnhet ezen a képen, hogy csak nőket látunk. Ugyanis az ő kultúrájában nagyon jellemző az, hogy a férfiak összetartanak és együtt csinálják a dolgaikat, illetve a nők is a saját feladataikat. És ez főleg akkor nyilvánul meg, amikor délután, jön 4-5 óra körül a férfiak elkezdenek elszállingózni kifelé a faluból, és kimennek a falu határában levő nagy fához, úgy hívják, hogy banyánfa, majd erről is fogunk látni képet, és annak a környékére kialakítanak egy nagy tisztást. Ez az ottani, mondjuk így, hogy faluház, vagy művelődési ház, ott beszélgetnek a férfiak, ott döntenek mindenféle ügyes-bajos dologról, és ott isszák a hagyományosan rituális italukat, ami nem alkoholféle, hanem úgy jelenti, hogy kava, ez egy növénynek a gyökere, azt régen megrágták, és kiköpték, és felöntötték, és azt itták meg, most már ennek kicsit higiénikusabb a feldolgozása, de a kavát azt még most is isszák, és ilyenkor a nők például nem is mehetnek ennek a találkozóhelynek a közelébe, még a gyerekek se. És hát azt nem mondtam az előbb, de ugye nyilván mosógépünk sem volt, úgyhogy kézzel mostam kint a házunk mögötti zöld területen. A kép bal oldalától kicsit, kép közepétől kicsit bal oldalra található az a nagy beton víztartály, ebből hordtuk be mindig a vizet. Illetve a jobb oldalán egy picikét látszik az a hullámlemezből tákolt közösségi zuhany, úgyhogy itt zuhanyoztunk mi, amikor volt víz, vagy egyébként csak laborból mosakodtunk alkalmanként, mert hogyha nem volt eső, meg nem volt víznyomás, akkor a zuhany sem működött.
Szomszédok is oda jártak?
Igen. Úgyhogy ki kellett figyelni, hogy mikor szabad éppen a zuhany, és akkor mentünk. A turizmus egyébként Tannán eléggé jellemző, ugye azért is volt az a falu, ahol nekivetkőztek, és a hagyományos kevés ruhás viseletben adták elő a táncot, ahol Miki mutatta nekik a valamelyik telefonos alkalmazást az új szövetségükről. Ez egy másik turista látványosság Tannán. Ez a világ egyik legjobban megközelíthető vulkánja, mert ennyire közel engednek a kráterhez. Úgyhogy semmilyen óvintézkedés nincs, hogy senki ne essen bele, hanem csak mondják, hogy ne menjünk túl közel, mert akkor beleesünk. Illetve, amit említettem, a banyanfa, az nagyon elterjedt növény Vanuatu szerte, és itt két domb közötti völgyben látható egy óriási nagy fa, állítólag ez már Cook kapitány idején, tehát az 1700-as, 1800-as évek elején már ott volt. Úgyhogy a kép közepén az a nagy kiterjedésű zöld, az egy darab fa. Ennek léggyökerei vannak, tehát ahogy nő, ahogy egyre távolabb és távolabb engedi le a gyökereket az ágból a földbe, úgyhogy több percbe telik, amíg körbesétáljuk csak a fának a gyökerét. Ugyan Vanuatu óceániában van, ez mégse jelenti azt, hogy sokat esne az eső. Két évszak van, egy esősebb és egy szárazabb, és még amikor esős is az évszak, akkor se jelenti ez feltétlenül azt, hogy Tannának a nyugati részére, ahol mi is laktunk, oda eljut az eső, mert a sziget közepén egy hegyvonulat van, és hogyha keletről érkeznek az esőfelők, akkor a hegyvonulat megállítja őket, és hozzánk már nagyon kevés eső jut el. Úgyhogy ez azon ritka alkalmak egyike, amikor egy vasárnapi istentiszteletre igyekeztünk, és ki kellett, hogy ássák az autónkat a sárból. Mert utak nem nagyon vannak. A fővárosban ott végig van a sziget körül egy betonozott, aszfaltozott út, illetve most már Tannán is tavalyra elkészült egy aszfaltozott út, ami nagyjából a repülőtér és a város, vagy várostól kicsit délebbig ér. Úgyhogy mi ebbe pont belesünk, úgyhogy most már nálunk is van betonozott út, egyébként a sziget többi részén ilyen földutak vannak, és ha esetleg Isten kegyelméből esik az eső, akkor a közlekedés elég nehéz. Ez pedig egy másik banyanfa, és körülött ez a találkozó, amit említettem. Ez egy, mondjuk úgy, hogy helyi önkormányzati választás alkalmával készült, amikor a nyertes jelölt, a támogatói, illetve a családja odament és ott ünnepeltek. Minden egyes ünnep alkalmával nagy közösségi táncot szoktak tartani, és ilyenkor persze közös evészet is van, erről most nem készítettünk képet. Ott a háttérben látható a nagy fa, illetve az, hogy annyira száraz volt az idő, hogy amikor a férfiak, meg aztán a nők is ott elkezdtek lépkedni, meg táncolni, csak úgy szállt a por. Ez pedig egy másik ilyen közösségi helyen készült ez a kép, egy körülmetélési ceremóniának a végeztével. Fiúkat szoktak körülmetélni 4 és mondjuk 8 éves koruk között, Ennek hagyományosan elvileg az volt a célja, hogy a fiúk megtanulják elviselni a fájdalmat, illetve hogy így kerülnek majd bele később a férfi társadalomba. És amikor egy elsőszülött fiúnak a körülmetélése történik, akkor mindig egy ilyen nagy ünnepséget szoktak rendezni, aminek nagyon fontos résztvevői a malacok. A malac az ottani legnagyobb vagyontárgy. Azt egyébként nem is szokták enni, hanem megvárják, hogy legyen egy nagy ünnepség, és akkor szokták ajándékba adni és levágni. Illetve a kép alsó részén található, látható két nagy ilyen gömb. Ez a kava növénynek a gyökere, meg belőle kiállnak a kis ágak. Egy-egy ilyen nagy gömb, az több mint 100 000 forint értékű, és ezt is, meg a malacot is már évekkel korábban, tehát amikor egy fiú megszületik, akkor elkezdik nevelni, növelni, hogy amikor majd elérkeznek a körülmetélési ceremóniának az időpontjához, addigra elég nagy legyen, és eléggé értékes legyen, mert a kultúrának nagyon fontos része az, hogy számon tartják, hogy kikinek mennyit ad, és aztán ugyanazt kell majd viszonozni. Ez kicsiben is igaz egyébként, mert mi is a szomszédainkkal állandóan, hát nem azt mondom, adtuk, vettük, de mindig kaptunk tőlük is ennivalót, és amikor a tányért visszaadtuk, akkor természetesen nem üresen adtuk vissza. Úgyhogy ez az oda-vissza cserebere nagyon jól működik náluk. És ezen a képen látható az, hogy amit lereszeltek növényeket, zöldségeket, az, amikor megsütik, utána így néz ki. Lehet, hogy picit kicsi, de talán lehet látni, hogy itt nem szőnyeget terítettek le, hanem egy nagy ponyvát, és arra ültek rá az asszonyok. Úgy készülnek ezek az ételek egyébként, hogy nagy banánleveleket kicsit letörölgetnek, hogy mégse legyen annyira poros, meg vulkáni hamus, és arra szokták ráteríteni ezt a masszát, amit lereszelnek. Azt kicsit megszórják kókuszlével, hogyha valami ünnep van, akkor esetleg egy kis húst is rádobálnak, húscapatkákat. Aztán a banánlevélnek a szélét ezt ráhajtogatják, és nagy indákkal összekötik. És ami a kép tetején talán látszik, két ilyen hamufolt, ott szoktak nagy köveket felizzítani, és amikor már elég forrak a kövek, akkor szokták rádobni ezeket a nagy laplapnak hívott ételeket, becsomagolva, rápakolnak még forró köveket, és akkor az ott 3-4 óra alatt megsül. Aztán azt utána leveszik, felvagdossák, és mindenki kap belőle. Ez pedig az a gyülekezet, ahova a falunkbeliek jártak. Ott ezt presbiteriánus gyülekezetnek hívják, ami mondjuk a reformátushoz elég közel áll. Van ott egyébként nagyon sok felekezet megtalálható, keresztény is, és egyéb egyházak is. Az északi szigeteken nagyon sok anglikán gyülekezet van, a délebbi szigeteken pedig sok a presbiteriánus. Illetve ezen kívül található még nagyon sok katolikus gyülekezet, adventisták, egyéb kisegyházak, amik itthon esetben nem is ismertek, illetve vannak szekták is, mormonok, Jehova tanúi, muzulmánokkal is találkoztunk, illetve egyéb kisebb egyházak is képviseltetik magukat. És ez a kép az ott töltött első vasárnapunkon készült, 2015. júniusában vagy júliusában, és a templom belülről így néz ki. Itt még mindig szokás az, hogy férfiak ülnek az egyik oldalon, nők a másik oldalon, a gyerekek pedig az első néhány sorban foglalnak helyet az Isten tisztelet első részén. Nekik ott szokott lenni egy kis rögtönzött gyerekisten tisztelet, ami annyiból áll, hogy énekelnek valami gyerekéneket, elmondanak nekik valami történetet, és aztán kiszélednek a templomba, és a templom körül elfoglalják magukat valahogyan, amíg a felnőtt Isten tisztelet tart. Ez pedig ugyanaz a templom, csak 3 évvel később, ez idén januárban készült az ottani utolsó vasárnapunkon. Itt azért nem láthatók rajta annyian nők, mert éppen a közös ebédet porciózták ki a tányérokba egy közeli fa alatt. De ahogy Miki is mondta, szinte mindenki mindenkinek a rokona, és mivel rögtön az második nap, hogy ott voltunk, befogadtak minket a családba, a gyerekeink rögtön kaptak is helyi nevet, az ottani nagyszülőknek a nevét kapták meg, a kisfiunkat a nagyapáról, a kislányokat pedig a nagymamáról nevezték el. Úgyhogy ha sétáltunk esetleg ott a környéken, akkor megszólították őket, és nem a saját nevükön szólították meg őket, hanem a nagyszülők nevét mondták nekik. Illetve nagyon sokszor megkérdezték, hogy ki az első szülött az ikrek közül, és nem értettük, hogy ez miért érdekes nekik. Hát egykorúak mind a ketten a miénk, de aztán mondták, hogy azért fontos, mert akkor engem nem a saját nevemben szólítanak, hanem az első szülöttnek az anyukája vagyok. meg a Miki az elsőszülöttnek az apukája. Úgyhogy nem azt mondták nekünk, hogy mama Sophie, mert édesanyja vagyunk a családi hierarchiában, hanem Noel édesanyja, Miki pedig a Noel édesapja. Hát a kislányokat, mintha figyelembe se vette volna az a rendszer, de ugyanúgy szerették őt is, nyilván. És a beszámolóinkon el szoktuk még mondani, hogy láttuk ugye az elején, hogy mennyire sok nyelvre szükség van még arra, hogy Isten igéje eljusson azon a nyelven, hogy megértsék azt, hogy Isten mit szeretne velük, hogy hogyan lehet ebben részt venni ebben a munkában. A legkézenfekvőbb az, hogy szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének akár Vanuatura, akár más országba is végeznék ezt a munkát, akár fordítóként, akár adminisztratív területen, de ami viszont nélkülözhetetlen az, hogy minél többen imádságban kísérik a munkánkat. Úgyhogy ezt az elmúlt 3,5 év alatt is nagyon megtapasztaltuk, hogy voltak nehéz helyzetek, amiről esetleg írtunk az itthoniaknak, és Isten tényleg nagyon szépen elegyengette a gondokat, úgyhogy nagyon számítunk arra, hogy minél többen imádkoznak értünk. A harmadik módja pedig az, hogy lehet minket anyagilag támogatni, mert mi ezért fizetést nem kapunk. A Wycliffe, illetve a kinti szervezetünk ezért nekünk nem ad fizetést, hanem magánszemélyek és gyülekezetek szoktak támogatni, és ami összeg abból befolyik, abból tudjuk finanszírozni a kinti életünket, a repülőjegyet, biztosítást, egyebeket. Illetve most a 3 év során volt olyan megkeresésünk az egyik kinti gyülekezet részéről, hogy ugyan szóljunk már az itthoni gyülekezetünknek, hogy adakozzanak, hogy tudjanak templomot építeni. Úgyhogy ezt, amikor közzétettük, utána egy nagyon szép összeg befolyt, és abból kint meg tudtuk venni az alapanyagoknak egy jelentős részét, úgyhogy most nem tudom, milyen formában áll az a templom, de nagyon nagy segítség volt nekik, hogy a magyar testvérek erre adakoztak nekik. Illetve azt mondtam még az elején, ugye, hogy az a kép, ami a házunkról készült, azon még nem volt fürdőszobánk, és 2 év után szintén ilyen egyszeri adományokból összegyűlt annyi pénz, hogy fel tudtunk húzni egy fürdőszobát, ahol most már bent tudtunk zuhanyozni, volt benti WC-ink, bent tudtunk fogat most még mosogatni, illetve lett egy nagyobb kis helyiség ott a házunkon belül, ahova aztán a csütörtök esténkénti bibliaórákat, házi csoportokat tudtuk vendégül látni, amikor ránk került a sor, illetve oda jöttek be mindig a gyerekek játszani. Mert ugye kint nincsenek játékok, nincsenek gyerekkönyvek. Miki mondta, hogy ezen a Netvár nyelven összesen 2 nyomtatott kiadványban az Új Szövetség és az Énekeskönyv, semmi más nem elérhető nyelvükön. Ennél fogva gyerekkönyvek sincsenek. Úgyhogy hát a magyar meg az angol nyelvű gyerekkönyveket bejöttek és olvasgatták az ottaniak. Úgyhogy nem csak mi használjuk az új részt, ami felépült, hanem közösségi célokat is szolgál. Úgyhogy ha bárkinek van még kérdése, szerintem van még rá idő, ugye? Akár a munkánkkal, akár az életünkkel kapcsolatban. Még annyit elmondanék, mert ez kimaradt, ezt valahogy mindig elfelejtjük, hogy tervezzük azt, hogy vissza fogunk menni. Most június eleje óta vagyunk itthon. Nagyon sok helyre járunk beszámolni a munkánkról, meg az elmúlt 3 évről. És jövő év első valamelyik hónapjában tervezzük, hogy visszamegyünk, hogyha Isten is enged, és minden körülmény úgy alakul. Szeretnénk ugyanarra a helyre visszamenni, ugyanabba a faluba, úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy alakul. És egy újabb 2-3 évet szeretnénk kint lenni. Részben azért, hogy segítsük őket, hogy az Új Szövetséget hogyan tudják minél hasznosabban forgatni. Szeretnénk a lelkészeknek, meg a kinti presbitereknek segítséget nyújtani abban, hogy hogyan tudják ők is minél jobban felhasználni az Új Szövetséget a prédikációban, gyülekezeti életben. Illetve nagyon, nekem az egyik szívem ugye az lenne, hogy a gyerekek ne csak egy ilyen kis párperces bibliai történetet halljanak, hanem hogy valami gyerekanyag legyen az ő nyelvükön, amit esetleg egy-egy asszonytestvér tud használni, és talán gyerekalkalmakat is be tudnak indítani, hogy ne csak rohangáljanak kint a gyerekek Isten tisztelet alatt, hanem valahogy igével le legyenek kötve. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz a feladatunk a következő időszakban.
Biztos ismerjük a Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy kezdetű éneket. Ez megvan az ottani nyelven is. Alszém, 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 jég Jehovája szól, lakab nöpen a könszab, hajni újjék. Alszém, alszém, alszém,
Rád menne jászol, Wong in karena, mi erőtám. Ausin, 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 ausin,